Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Otthon a sportban, otthon az üzletben. A műsor támogatója a PVC Magyarország.
Beke Károly a portfólió elemzője van a telefonnál. Hogy indult a tőzsde? Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Egyelőre negatív a hangulat a budapesti értéktőzsdén az első néhány percben. A Bux Index 0,6%-os gyengüléssel kezdte a napot. Ez elsősorban a Richter 1,5%-os visszaesésének köszönhető, a gyógyszergyártó papírjai így 7070 forinton állnak jelenleg. De az OTP is 0,4%-os mínuszban van, 8498 forinton, és a két blue chip visszaesését nem tudja kompenzálni. A Magyar Telekom 0,3%-os erősödése, ami 336 forintos árfolyamot jelent, illetve a MOL 0,1%-os drágulása, ami 2916 forintos árfolyamot jelent most.
Merre jár a forint?
A forint is egy kis gyengüléssel kezdte a napot. Tegnap már látszottak annak jelei, hogy kifulladt a magyar devize erősödése, 394-es szint környékén nem tudott tovább erősödni a forint, és inkább a gyengülés felé mozdult, napközben 397 felett is járt a jegyzés. Most 396 forint 60 fillérnél járunk, ez 0,15%-kal magasabb a tegnap esti szintnél. A dollár 375 forint 14 fillérbe, az angol font pedig 459 forint 10 fillérbe kerül jelenleg.
Köszönöm szépen, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Ahogy a hírekben is mondtuk, 5 feltörekvő piaci ország, Ukrajna, Brazília, Egyiptom, Gána és Magyarország a legsérülékenyebb a kötvényhozamok emelkedése és a finanszírozási költségek elszállása szempontjából, figyelmeztet elemzésében az S&P Global a telefonnál. Itt van Korányi G. Tamás tőzsdei szakértő. Jó reggelt kívánunk! Mennyire kell aggódni egy ilyen figyelmeztetés okán, mert a társaság az nem túl biztató?
Jó reggelt a hallgatóknak. Igen, ez tegnap egyáltalán nem volt jó hír, ugyanakkor néhány tényező árnyalja a képet. A aggodalomra viszont inkább az adhatok ott, hogy a féléves felülvizsgálata a magyar hitelminősítésnek az S&P-nél augusztus 12-én esedékes. Jelenleg ez BBB és stabil kiváltású. Ez még a ukrán háború kitörése előttről származik, és egyelőre nem látta okát az S&P, hogy menet közben, tehát rendkívüli módon ezt roncsa. Viszont augusztus 12-én egy ilyen sorozat után, hogy ennyire sérülékenynek tekintik a magyar gazdaságot, elsősorban költségvetési okok miatt, ez bizony előrevetíti, hogy lehet, hogy stabilról negatívra rontja, ami a mostani helyzetben a forintnak nyilván nem tenne jót. Az S&P arra hivatkozik, szerintem kicsit talán túl pesszimistán, hogy a kamatok elszállása a költségvetésnek következő években 2025-ig évente 800 milliárdos plusz terhet jelent, 800 milliárd forintos plusz terhet jelent, de magyar számítások, meg ahogy én számoltam így gyorsan, ennél azért kevesebb. Alapvetően arról van szó, hogy a magyar államadósság a GDP nagyjából 4/5-e, 41-2-3 ezer milliárd forint. Ennek az adósságnak majdnem negyede, durván 23%-a euróban áll fönn. Az eurós adósság kamatszintje tavaly szeptemberben 1%-on bocsátott ki az államadósságkezelő eurós kötvényt külföldön. Most a legutóbbi kibocsátás, az így nagy kibocsátás volt, 3 milliárd dollár és 750 millió euró. Ez nagyon siker volt, hogy túljegyzéssel elkelt, de itt már nagyjából 4% volt a hozamszint. Tehát 1-ről 4-re. A magyar kötvénykamatok forintban meg még jobban elfáltak. Tavaly 2,2 volt a 10 éves referenciahozam, 2,2%, most pedig 8,2%, tehát itt 6% az emelkedés. Itt durván úgy néz ki, ahogy én számoltam, hogy inkább 400 milliárd ez a pluszköltség, nem 800, de az S&P nyilván gyengébb, tehát további forintgyengüléssel számol, és a további forintgyengülés viszont az államadósság finanszírozását, hiszen a költségvetés bevételei forintban képződnek, azért tovább nehezíti, mert ahogy a lejáró kötvényeket vissza kell fizetni, eurókötvényeket, azokat természetesen drágább euróval kell visszafizetni, és az újonnan fölvett hitelek is most már drágább euróval kerülnek bele az államkasszába, a mérlegbe. Így azért ez a 800 milliárd, ha egy további erőteljes forintgyengülés feltételezünk, összejöhet. Azért látni kell, hogy ez a infláció miatt nominális GDP emelkedik, ez durván 1,5% évente, ez egy fájdalmas teher, de én szerintem ez még nem rendíti meg a költségvetést. Ennél sokkal nagyobb kérdés, hogy mi lesz a 37 milliárdnyi euró pénzzel, a 22 milliárd a kohéziós forrás és a helyreállítási alap további 15 milliárdjával. Ha ezt megkapjuk év végéig, akkor valószínűleg a hitelminősítésünkkel nem lesz baj. Ha ez a probléma továbbra is fennáll, akkor ha nem is most augusztusban, de jövő februárban ez mindenképpen romlani fog.
Mekkora lökést jelenthetne, ha ezekhez a pénzekhez hozzájutnánk? Ez azonnal valami elkölthető pénz, vagy csak megnyugtatná a hitelminősítőket, hogy minden rendben van?
Megnyugtatná, de nem csak a hitelminősítőket, tehát én azt gondolom, hogy ez a forint árfolyamra is pozitívan hat, ami nyilvánvalóan a erősebb forint a hazai belföldi inflációt, hiszen a magyar lakosság fogyasztásában azért elég jelentős súllyal szerepel a import, a hazai inflációt is fékezni, és azért ezzel az áttétellel mindenképpen javulást hozna. A Kurali Zoltán nyilatkozat, tegnapi AKK vezéri nyilatkozat, amely eléggé optimistán azt mondta, hogy a közép-európai piacokon már ősztel eljöhet a javulás, tetőzhet az infláció. Ez akkor igaz, hogyha feltételezzük, hogy ősz-ősz végére valamilyen megállapodás az EU-val körvonalazódik. Ha ez megtörténik, akkor nagy valószínűséggel valóban az infláció tetődésére lehet számítani idén, ősszel, decemberben, hát majd meglátjuk.
Érdekes hírek jönnek a Waberertől. Ecseren telket vásárol. Minek?
Ecseren neki már van egy raktárbázisa, és most az amelletti telket, egy 135 ezer négyzetméteres telket megveszi, és itt raktárközpontot alakít ki. Tehát látszik, hogy a fuvarozási cég a jövőt abban látja, hogy egyre inkább egy általános logisztikai céggé váljon. 4,3 millió euró a telekvásárlás értéke. Vannak olyan brókerkörök pedig pletykák, én nem néztem utána, hogy a Jelinek féle Indotech csoporthoz tartozó cég volt a beladó, amely egyébként a Waberersnek is nagy tulajdonosa. Nyilván a szinergiák reményében szállt be a Indotech a Waberersbe 2 évvel ezelőtt. Azóta egyébként sokat javult a cég, de ez a javulás most megállni látszik, mert az első negyed évben ugyan 12%-kal nagyobb forgalmat ért el, de a nettó eredménye az valamivel rosszabb volt, mint a tavalyi első negyed év, 1,7 millió euró, és ehhez képest az a hír, hogy a biztosító különadója, rá is vonatkozik az úgynevezett extra profit adó, 1,2 milliárd forintot jelent idén is, meg jövőre is. Ez azért eléggé fájdalmas, mert ez annyit jelent, hogy a idei évre tervezett teljes Waberer csoportnyereség egy negyedétől azért elbúcsúzhatnak a részvényesek. Meg is látszik, ez a 2x1,2 milliárd, ez összesen részvényenként 140 forint, és nagyjából pont ezzel a 140 forinttal esett a Waberer árfolyam, mióta bejelentették az extra profit adót.
De az, hogy az extra profit adók legfeljebb 2 évig tarthatók fenn, hogy ezt Nagy Márton ígéri, ez megnyugtatja valamelyest a befektetőket, vagy majd hiszik, ha látják, hogy vége?
De vannak cégek, ahol kifejezetten nem nyugtatja meg őket, mert a bankszektor különadói is a többi, tehát ott nagyobb az esés. A Waberernél úgy látszik, hogy legalább a két évi adó hatásnál nem esett jobban a papír, tehát itt, minthogyha elhinnék, hogy a biztosító különadó az ennyi lesz, de kevés likvid a papír, tehát lehet, hogyha valami komolyabb eladó megjelenik, akkor ez még tovább is tud esni. Meglátjuk, a fél éves számokból minden esetre augusztus közepén jönnek, akkor már okosabbak lehetünk.
Köszönöm szépen! Korányi G. Tamás tőzsdei szakértőt hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Otthon a sportban, otthon az üzletben. A műsor támogatója a PVC Magyarország.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Jó napot kívánok, Exterde Tibor vagyok. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz arról, hogy időszerű a versenypiaci földgáz felhasználókkal kötött szerződések megújítása. Foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az egyedülállók esetében továbbra is sereghajtó Magyarország a nettó bért és a munkáltatói bérköltség arány tekintve. Ez különösen az alacsony jövedelmeknél látványos derül ki a Mazars most közzétett 2022-es adóbrosúrájából. A Mazars adóigazgatója azt is elmondta, hogy míg Magyarországon a minimálbér körülbelül 500 euró, addig Németországban és Ausztriában a legkisebb kereset közelíti a 2000 eurót. Erről is a Mazars 2022-es adóbrosúrájának főbb megállapításairól is kérdezte Sipos Ildikó, Hánagy Dánielt.
Ez a brossúránk, vagy kiadványunk, ez jelenleg 22 európai országban foglalja össze az adókat, járulékokat és az adófizetéssel kapcsolatos legfontosabb információkat. Ezek a visegrádi országok, ezen kívül Ausztria, Németország, a balkáni régió, egészen Bulgáriáig és Görögországig bezárólag, illetve a balti országok, valamint Ukrajna és Moldova is benne van a kiadványban.
Mit állapít meg a kiadvány? 2022-ben csökkentek a foglalkoztatást, illetve a jövedelmeket terhelő adók és járulékok?
Hát ez ugye ez egy nagyon komplex kérdés, hiszen gyakorlatilag ez az a terület, ahol a legnehezebb összehasonlítani az adórendszereket, hiszen a személyi jövedelemadó ugye sok országban egy kulcsos, de még több országban progresszív, tehát több kulcssal rendelkezik. A járulékfizetés az megint nem összehasonlítható. Igazából mi azt a módszert követjük, hogy az összes adóterhelést nézzük, tehát ami a munkát terhelő adók, akár a munkáltatót terheli, akár a munkavállalót, tehát az SZIA-t is ideértve, ezeket összességében, ha nézzük, és viszonyítjuk a teljes bérköltséghez, tehát magyarul, hogy az állam mennyit visz el a munkáltatónak a teljes bérköltségéből, akkor azt látjuk, hogy egy picit csökkentek, egyébként Magyarországon is csökkentek, hiszen a szociális hozzájárulási adó, amit a munkáltató fizet bérjárulékként, a mértéke ugye most már csak 13%, de ezzel együtt azt látjuk, hogy még Magyarország az alacsonyabb bérkategóriákban így is az utolsó helyre szorul. És ugye ennek az az oka, hogy Magyarországon egykulcsos az adórendszer, és ugyanazzal az adó terheléssel sújtja a jövedelmeket az alacsony bérkategóriába, és ugyanazzal az adóterheléssel a magasabb bérkategóriába. Ezzel szemben azok az államok, ahol meg több kulcsos az adórendszer, ott ugye a magasabb kulcsok bejönnek a magasabb jövedelmeknél, és ott már nem Magyarország az utolsó értelemszerűen, hanem vannak jóval nagyobb terhelősű országok, és ott Magyarország inkább a középmezőnyben van. Ha pedig hozzáveszünk, hogy mi van akkor, hogyha az ember mondjuk két vagy három gyermeket is nevel, akkor meg értelemszerűen még jobb a helyzet, hiszen a magyar adórendszer nagyon támogatja a gyermekvállalást.
Hogyha olyan szempontból nézzük, hogy hol van progresszív adózás, illetve hol egy kulcsos adórendszer, akkor melyik országban melyik megoldást alkalmazzák? Tehát progresszív adózás például mely államokban van?
Nagyon sok országban. Inkább azt mondom, hogy az államoknak a többségében, tehát a környező államok közül is, Szlovákiában, Ausztriában, Csehországban is, Horvátországban, Lengyelországban is ez a jellemző. Ezek nem is változtak az idei évben, egyedül a szlovénoknál volt a legmagasabb adókulcsnál egy csökkentés, és hát akik egy kulcsos adót alkalmaznak, azok ilyenek, mint Bulgária, Szerbia, Románia, és hát ugye Magyarország.
A munkát terhelő adókat illetően Magyarországon megfigyelhető csökkenés az elmúlt években, vagy pedig kifejezetten inkább az figyelhető meg, hogy a kormányzati támogatásnak megfelelően a gyermeknevelést támogatja az adórendszer, tehát mondjuk ott érezhető a kedvezmény.
Abszolút ott is érezhető, de összességében is azért azt el kell mondani, hogy a szociális hozzájárulási adó, illetve korábban ugye TB járuléknak hívtuk, ami jó pár évvel ezelőtt még 27% volt, és most már ugye 2022-től 13%, tehát van egy nagyon folyamatos és nagyon tudatos csökkentése a munkáltatói adó terheknek. Viszont ugye az SZIA-val, meg az egyéni járulékokkal együtt még mindig azt lehet mondani, hogy ez a kb. 41%-os adóelvonás, tehát a munkáltatói bérköltségnek a 41%-a vándorol ilyen-olyan címen az állami költségvetésbe. Ez még mindig azért meglehetősen magas.
A bérszínvonal hogyan alakul? a vizsgált országokban. Tehát mondjuk, hogyha Magyarországot nézzük, illetve a V4-eket, akkor ekkora a minimálbér, és összehasonlítva más államokkal mi hol helyezkedünk el.
Azt mondhatjuk, hogy Magyarország ebből a szempontból a középmezőnyben van. Tehát a visegrádi országokban ez az 500-650 eurós minimálbér, ugye Magyarországon mostani euró árfolyamon 500 euró a minimálbér. Vannak nyilván ennél szegényebb országok, tehát Koszovó, Ukrajna, Albánia, Bulgária értelmszerűen mögöttünk van, de hogyha azért nyugatabbra tekintünk, vagy akár csak Szlovéniára tekintünk, ahol meg a minimálbér is 1000 euró fölött van. Ausztriát meg Németországot meg nem is említve, mert ott meg inkább a 2000 eurót közelíti meg a minimálbér, akkor azt látjuk, hogy óriási különbség van. És hogyha pedig a versenyszférában kereshető, megkereshető átlagbért nézzük, ami Magyarországon olyan 1300 euró körül van, és hát mellé tesszük, hogy Szlovéniában 2000 euró, hát Ausztriában, Németországban meg 3-4000 euró, vagy a fölötti szinteket is látunk, tehát láthatóan azért ez egy más közeg.
Hogyha az adópolitikát nézzük, akkor melyik országban milyen típusú adókon keresztül kívánja a kormányzat a bevételeit gyarapítani?
Teljesen világos, hogy Magyarországon mi az irány. Tehát ugye a világhírűen magas áfa kulccsal, tehát ezzel a 27%-kal, ami az Európai Unióban is egyedülálló és vezető, teljesen világos, hogy a magyar pénzügyi kormányzat a fogyasztást terhelő adókon keresztül kívánja beszedni a legnagyobb összeget, és tényleg minden meg is tett az elmúlt években azért, hogy digitális eszközökkel ezt elősegítse. Ezzel szemben a nyereséget, a vállalati nyereségeket terhelő adó, tehát a társasági adó Magyarországon, az ugye pedig a legalacsonyabb itt az Európai Unióban, ezzel a 9%-kal. Persze, hogyha mellé tesszük azt a 2%-os iparűzési adót, ugye, ami meg az árbevételt terheli, tehát nem is a nyereséget feltétlenül, hanem a nettó árbevételt, akkor azért ez picit árnyalja a képet, illetve ha mellé tesszük azokat a szektorális adókat, tehát gondolok itt akár a Robin Hood adóra, vagy azokra az extra profit adókra, amiket most vezetett be a kormányzat, akkor az megint egy picit más megvilágításba helyezi a dolgokat.
Hánagy Dánielt, a Mazars adóigazgatóját hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A versenypiaci földgázkereskedelmi szerződések többnyire az október 1-én kezdődő gázév időpontjához igazodnak, ezért a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal felhívja a figyelmet arra, hogy időszerű a versenypiaci földgáz felhasználókkal kötött szerződések megújítása, mondta a hivatal szóvivője. Sipos Ildikó kérdezte Scherer Zsoltot.
Ez jellemzően a kis és közepes, illetve a nagyméretű vállalatok. Az energiakereskedők a piacon, piaci alapon szerzik be és értékesítik a gázt. Ez azt is jelenti természetesen, hogy nincsen ellátási kötelezettségük. Az energiapiacon az elmúlt évben, de különösen az elmúlt hónapokban igen jelentős árváltozásokat figyelhettünk meg, amely különösen igaz a földgáz piacára. Ebből kifolyólag változni fog az energiakereskedőknek, a földgázkereskedőknek, is a kockázatkezelési gyakorlata. Mit fog ez jelenteni? Egyrészről a fizetési feltételek szigorodását fogja jelenteni, amely bizonyos esetekben az előrefizetés kockázatát is jelentheti a földgázvásárlók számára, bizonyos rugalmassági engedmények visszaszorulását is jelentheti, illetve lerövidülhet az ajánlati kötöttség a kereskedők által vállalt időtartamra. Pontosan ezért kérjük, hogy a felhasználók, a versenypiaci felhasználók minél előbb keressék fel földgázkereskedőiket, minél előbb kérjenek ajánlatokat, hiszen a földgáz év az október 1-jével kezdődik, és figyelemmel a kereskedőváltásnak a jogszabályban meghatározott időkorlátaira legkésőbb szeptember 6-áig van lehetőség arra, hogy lezárjuk a földgázszerződéseinket, de azt kérjük földgázfelhasználóktól, hogy minél előbb kérjenek ajánlatot földgázkereskedőiktől, mérlegeljék a feltételeket, és mérlegeljék azt is, hogy a feltételek jelentősen megváltoztak az elmúlt évek gyakorlatához képest.
Mi történik akkor, hogyha valaki elmulasztja ezt a határidőt, és nem újítja meg a szerződését.
Sajnos a földgázkereskedőknek a piaci felhasználók tekintetében nincs ellátási kötelezettségük. És miután a piac Európában rendkívül hektikus, mind az árakat tekintve, mind az Európába érkező földgáz mennyiséget nézve, könnyen lehet olyan helyzet, hogyha valaki kivár, illetve nem újítja meg a földgáz szerződését, hogy nem tud a versenypiaci kereskedőjétől földgázt beszerezni. Éppen ezért fontos, hogy minél előbb, lehetőség szerint, még a nyári hónapokban egyeztessen a földgázkereskedővel, kérje be az ajánlatát, mérlegelje, és ennek megfelelően hozza meg a döntéseit.
Serrer Zsoltot, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Beke Károly, a portfólió elemzője van a telefonnál ismét. Jó reggelt, mi történik a tőzsdén?
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat. Továbbra is inkább negatív a hangulat a magyar részvénypiacon, a Bux Index 0,7%-os mínuszban van most. A Richter közel 2%-kal gyengült, nagyrészt ez húzza lefelé az indexet, 7035 forinton állnak a gyógyszercég papírjai, de az OTP is 0,7%-os mínuszban van, 8468 forinton, közben a Magyar Telekom 0,3%-kal 336 forintra erősödött, a MOL pedig minimális 0,1%-os visszaesésben van, így 2912 forintot ér most.
A forint bírja?
A forint erőteljesen gyengült az elmúlt percekben, azt követően, hogy a Magyar Nemzeti Bank az egyhetes betéti tenderét változatlanul 7,25%-os kamat mellett hirdette meg, vagyis nem emelte tovább az irányadó kamatot. Néhány perccel ezelőtt 399 közelében is járt az euró jegyzése, most 397 forint 50 fillért kell adni a közös devizáért, ez 0,35%-os forint gyengülést jelent tegnaphoz képest, a dollár 377 forint 30 fillérbe, az angol font pedig 460 forint 60 fillérbe kerül most.
Köszönöm szépen, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Otthon a sportban, otthon az üzletben. A műsort támogatta a PwC Magyarország.